Így szól az Úr, nem olyan elkényzél, mint a tűz, vagy mint a sziklatúzó szerej. Kegyelem nékünk egy békesség Istentől, ami Atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Drága testvérek, Isten tiszteletünk elején keresztül énekes könyvünkkel a 251-es énekünket, a 251-es dicséretnek a legelső versét énekeljük fennállva. 251-es énekünk így kezdődik, meghódul lelkem személyekből a szentséget. Megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, olvasom előttetek Sámuel második könyvéből, Sámuel második könyvének az 5. fejezetéből, mégpedig az 5. fejezet 17-es versétől a 25. versét terjedő igeszakat. Tehát 2 Sámuel 5, 17-estől 25-ös versig. Amikor meghallották a filiszteusok, hogy Dávidot Izrael királyává kenték, felvonultak a filiszteusok, minthogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ezt Dávid, és levonult a sziklavárhoz, filiszteusok megérkeztek és ellepték a Refáim völgyet. Akkor megkérdezte Dávid az urat, felvonuljak-e a filiszteusok ellen, kezembe adod-e őket? Az úr ezt felelte Dávidnak, vonulj föl, mert kezedbe fogom adni a filiszteusokat. Benyomult rá Dávid Baál terászínba, megverte ott őket Dávid, és ezt mondta, áttört az úr ellenségeimen, mint a víz szokott szagáton. Ezért nevezték el azt a helyet Baál terászínnak. A filiszteusok ott hagyták bálványaikat, Dávid és emberei pedig összeszedték azokat. Később ismét felvonultak a filiszteusok, és ellették a Refáim völgyet. Megkérdezte Dávid az urat, aki ezt felelte, ne szembe vonulj ellenük, hanem kerülj a hátuk mögé, és a szederfák felől vonulj ellenük. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor tör rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tette, ahogyan az Úr megparancsolta neki, és várta a filiszteusokat Gebától egészen a Gézeri útig. Áldja meg az Úr Jézus igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megtartását és a továbbadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a mai vasárnapot is arra készítetted, hogy a mi életünknek ünnepet adj. Ünnepet minden héten, mert fenn tartottál egy napot önmagadnak, és azért, hogy velünk találkozhass, hogy életünket magad elé hívd, hogy életünket megáld, ahhoz szóljál, megérints, gyógyítgass életünk minden dolgát, lelkünk sebeit, és formálj bennünket, hiszen ami bűnös, gyarló életünk, oly nagyon kívánja kegyelmedet. Bocsáss meg nekünk, amikor hűtlenül bánunk a vasárnappal. Hűtlenül bánunk azzal az alkalommal, amely ünnepté válhatna minden héten életünkben. Hiszen a veled való találkozás a legdrágább kincsünk lehet. Köszönjük, Urunk, hogy Te magad jössz elénk, keresel minket. Közeled hozzánk minden nap, és vasárnap különösen elkészíted azt, hogy ígéret halljuk, hogy lelked bennünket megérintsen, lakozást lehess a mi szívünkben. Áld meg így a mai napot. Áld meg bőti vasárnapunkat, a veled való találkozás, minden örömével, áldásával. Nyújt ki felénk kezedet, hogy meggyógyulhassunk, hogy igéd a szívünkig hatoljon, és bennünk végezze munkádat. Te elét hozzuk mindazokat, akik nem lehetnek közöttem. Különösen könyörülj betegjeinket, nyomorultakon, szenvedőkön Istenünk, azokon, akik fájdalmak között, beteg ágyakon, vagy éppen műtétre várva, nyomorúságukban fektenek. Vedd körül őket irgalmas kegyelmeddel, vedd körül őket önmagaddal, ülj oda ágyuk mellé, hogy érezzék, te velük vagy a mélységben is, hordozod életüket. Gyógyítsd meg a mi betegjeinket, hozd őket vissza a gyülekezeti közösségbe. Nyisd meg az ő szájukat hálaadásra, hogy magasztaljanak téged szabadulásért, kegyelemért, gyógyulásukért. Elét hozzuk gyászoló szívű testvéreinket is, akiknek a lelkében még ott van a gyász, a fájdalom, a vesztesség terhe. Nyújts ki kezelet, hogy ők is nálad találjanak békességet, vigasztalást, reménységet. Köszönjük, Urunk, hogy ismert bennünket, és egyen-egyenként minden dolgunkat tudod, a gondolatainkat, a ki nem mondott szavakat, a ki nem mondott sóhajokat, vágyakat, a szemünkből ki nem jött könnyeket is számon tartott. Állj most mellénk, taníts, szólíts meg, vezess életünket az örökké valóság útján. Amen. Énekszóval készüljünk testvérek az ige hirdetéséhez. A megkezdett 251-es énekünknek most a 6. versét énekeljük. 251-es énekünknek, amelyet már eddig is énekeltünk, most a 6. versét énekeljük. Így kezdődik a 6. verse. Imádlak én is téged teremtőnek. igazságtételem alapígéje írva található a Zsoltárok könyvében, egyetlen egy igeverset olvasok, a 119. Zsoltárnak a 105-ös versét. Tehát a 119. Zsoltárból a 105. verset hallgassuk meg. Lábam előtt mélyes a te igéd, ösvényem világossága. Még egyszer olvasom. Lábam előtt mélyes a te igéd, ösvényem világossága. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, az ige hirdető fejedelmének Spurgeon szokták hívni, a nagy baptista prédikátort, aki Londonban, a tabernákulumban 6000 embernek prédikált minden nap. Sokan mentek el, hallgatták azt az élő igét, amit Isten az ő szájából adott, és nagyon sok élet megváltozott, mert erre az élő igére, amelyet Istentől jövően Spurgeon továbbadott, oda figyeltek, oda hallgattak az emberek a szívükkel. Fennmaradt egy ilyen eset, amikor megkérdeztek egy londoni kereskedőt, hogy a múltkor miről is prédikált Spurgeon? És azt mondta ez a kereskedő, hogy pontosan már nem tudom, miről prédikál, de arra tudom, hogy az Isten tisztelet után hazafele menet, az összes hamis pontjaimat, hamis pénzemet beleszórtam a Temzébe. Valahogy így néz ki az, amikor az emberek Isten igényének a hatása alá kerülnek, és engedik, hogy Isten beleszóljon az életükbe. Isten igenis beszél velünk. Beszél velünk, megszólít, és hogyha erre a megszólító szóra mi nem reagálunk életünk megváltozásával, engedelmességgel, akkor bajban van az életünk. Ma Isten vezetéséről lesz szó, arról, hogy Isten hogyan beszél velünk, mit akar velünk, hogy hogyan szokott ez történni, hogyan kell erre figyelni, hogyan kell erre reagálni. Isten vezetése nagyon-nagyon fontos dolog a hívő ember életében. Minden újjászületett hívő ember Isten vezetésén kell, hogy éljen. Aki ezt a vezetést nem ismeri, akinek ez az egész téma egy teljesen új téma, amiről még soha nem hallott, vagy csak halvány derengései vannak, ez azt jelenti, hogy az illető még nem Isten gyermeke. Nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a témáról, és meglássuk azt, hogy Isten valóban bennünket keres, odalép mellénk, és az igéjén keresztül megszólít, beszél velünk. Az első pontunk az lesz, hogy mi volt a helyzet régen, az ószövetségi időben. Az ószövetségi időben, amikor még így mondjuk, hogy a Biblia keletkezésének az őskora volt, amikor még a próféták a maguk írásait szépen jegyzetelték, leírták, és így gyülekezett az a szent írat, amiből ma a mi Bibliánk összeáll, ugye még nem volt a kezében az ószövetségi népnek a teljes szentírás. Isten sokféleképpen szól. Isten beszélt a régi időben, álomban, látomásban, angyalokat küldött, sokszor prófétákat küldött, akiket felruházott az ő lelkével, és ő általuk mondta meg az ő népének, hogy mit akar cselekedni. Amikor valami nagyon különleges dolog történt, akkor rendszerint angyal érkezett. Angyal jelenti be például Sámsonnak a születését, és sorolhatnánk még a sok-sok történetet, amely elénk hagyja, hogy Isten régen sokszor és sokféleképpen szólt. A zsidókhoz írt levélnek ez a legelső mondata, hogy régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Az Istennek az utolsó szava Jézus. A régi idők elmúltak, és Istennek megváltoztak a módszerei is. Ma az ige korszaka van. Ma az ige korszaka van. Krisztus után 100-ban volt a jamniai zsinat, amikor az ősatyák összeültek, és Isten előtt susakodva, imádkozva összeállították a Bibliát. Azt nézték meg, hogy melyik írások bizonyossággal Istentől ihletettek. És azok a vallásos iratok, amelyek bár beszéltek Istenről, de Isten vizsgálata, Isten szín előtti vizsgálatkor, az ő mérlegére tevésekor nem bizonyultak Istentől ihletettek, kivettettek, és összeállt ez a 66 könyvből álló szentírás. Lezárult. A Bibliának a legutolsó mondatai a Jelenések könyvének a végéből is mutatják azt, hogy az írott kijelentés teljesen lezárult, azt mondja a Biblia legutolsó néhány mondata, aki hozzátesz ezeket. arra Isten milyen csapásokat mutat. És aki elvesz ezekből, az ugye Isten megfosztja az örök élettől. Elveszi az osztály részét, az élet száját. Nagyon fontos ezt látnunk, hogy ma senki nem jöhet kézzel ért bármivel, hogy ezt még csatoljuk a Szentíráshoz, mert ezt én írtam, és ezek Istentől ihletett íromány. A Biblia lezárul, Krisztus után szárkan. Az írott kijelentés lezárul. Azóta az ige korszaka van. Senki nem jöhet azzal, hogy angyalok jelenését látta, mert Isten azóta nem így beszél a népével. Senki ne jöjjön azzal, hogy álmodtam, biztos az Istentől való volt, mert Isten nem beszél ma álomban az emberekkel. Nem csak én állítom, a legkomolyabb hittudósok mondják, hogy ma az ige korszaka van, Isten a Biblián keresztül és a hirdetett igén, tehát a prédikáción keresztül beszél az emberrel. Nem más módon. Senki ne tulajdonítson esetleg eleven álmoknak Istentől jövő tulajdonságot. Senki ne akarjon érzésekre, látomásokra, bármilyen halucinált, vélt hangokra belemagyarázni, hogy az Istentől jövő vezetés van. Isten az igén keresztül beszél, az ige korszaka van. Régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten. Ma a fiú által szólt hozzánk utoljára, ugye, így mondja a zsidókhoz utazók. Isten igéjének a korszaka van. Határozottan kell ezt állítani, és ragaszkodni hozzá. Nálam is járt már a lelkészi hivatalban olyan keresztény testvér, aki saját látomásaival foglalkozik. Fény jelenségeket lát, hangokat hall, és azt hiszi, hogy ő vele angyalok, vagy egyenesen Jézus Krisztus beszél. Minden lelki gondozó egyetért avval, hogy akinek ilyen jelenségek vannak az életében, az okkult megkötözöttségre utal. Nem Istentől jövő jelek, csodák ezek, és hangok és fényjelenségek, hanem a sátánnak a csodája, a csodái, aki Istennek a gyermekeit is igyekszik megtéveszteni, levezetni az útról, hogy ne arra figyeljenek Isten gyermekei, amiről az Úr akar velük beszélni. Legyünk nagyon óvatosak, ha velünk történik ilyen, és legyünk nagyon óvatosak azokkal, akik hozzánk jönnek, és ilyen dolgokról kezdenek el beszélni. A római levél 10. részének a 17. verse azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Szint egy láncolat van egymásra feltűzve, és végig vezetik állapot, hogy honnan származik a hit? A Krisztus beszédétől. A Krisztus beszéde az alap, onnan kap az ember először hallást, elkezdi megérteni a szót, és amikor a megértett isteni szónak kezd engedni, akkor megszületik a hit a szívében. Nagyon fontos ezt látni, hogy a hit soha nem támad csodák nyomás. A hit soha nem támad érzések, benyomások nyomás. Ezért kell vigyázni a lelki kalandokkal, a kezéi társaság és a hozzá hasonlók, amelyek vallásos köntösbe csodálatos lelki élményeket és tapasztalatokat ígérnek, nem egyebek, mint lelki kalandok. Érzelmi feldobódások, amelyek nem szülnek hitet. Lehet, hogy valaki nagyon jól érzi magát, az életre szóló élményt igyekszik hazavinni, Isten az ige által beszél velünk. Van az Isten igéjének hármas szintje. Ezt is tudnia kell az Isten népének. Az első szint maga a bibliai történet, amelyet akár a leghitetlenebb ember elé is oda teszünk, elolvassa és lát egy történet. Ezt a szintet, ezt a történetet mindenki általában képes felfogni, megérteni. Van az igének egy mélyebb szintje, a második szint, ami az elvonatkoztatott lelki tanítást tartalmazza. Ezt már a keresők, akiknek hallást fakaszt az Isten igéje nyomán a fülükben, a lelki fülükben, azok értik meg, a keresők is Isten gyermekei. És van a harmadik szint, amely nagyon ritkán szólal meg, és csak az újjászületett hívő emberek szokták meghallani, amikor Isten valakinek egyénileg valami nagyon személyeset mond, egy egyéni, személyes problémát. Hadd fejezzem ki ezt, amit most elmondtam, ezt a hármas szintet egy példán keresztül. Ott van a tékozló fiúnak a története. Mindenki ismeri, Jézus példázata egy fiúról, aki ott hagyja az apát, kikéri ugye a vagyon ráeső részét, elmegy, eltékozolja, elherdálja az atya vagyonát, aztán magába száll, bűnbánatot tart, hazamegy és bocsánatot kér. Az első szint maga ez a történet, amelyet ha valakinek elmondunk, megérti, hogy hát igen, volt egy ilyen fiú, rosszul döntött, csúnyán cselekedett, aztán a végén hazament valahogy az apjához. De ennek a történetnek a lelki mélyebb tanítását, a második szintjét, már nem mindenki érti meg, a hitetlenek elsőre nem is szokták, hogy ez a megtérésről beszél. Hogy a példázatbeli atya az Istent jelenti, a példázatban a tékozló, a bűnös ember, aki Ádámban és Évában, te meg én, ott hagytuk az Isten, a bűnesekkor, kikértük a vagyon ránkeső részét, majd én élek az adottságaimmal, én majd élek Isten nélkül, ne ő mondja meg, hogy mi a jó, mi a rossz. Elmentünk, és mindent eltékozoltunk. Mindent elrontottunk. És az a megtérés, hogyha a bűnös ember erre ráeszmél, és azt mondja, hogy hazatérek az Istenhez, és bocsánatot kérek tőle imádságban. Ez a megtérés. Erre felel a szerető Isten befogadással, bűnbocsánattal, üdvösség, örök élet ajándékozásának. Ez a második szint, amelyet már csak a kereső, az Isten után vágyakozók és a hívő emberek értenek. És van egy harmadik szint is, amikor valami nagyon személyeset akar mondani Isten az ő lelke által, valami olyant, amit csak az az ember ért meg. Takaró Károly püspök úr, aki annak idején gyáli lelkész volt, Istennek egy nagyon áldott szolgálója ő. Ő mesélt el 15 évvel ezelőtt nekünk azt a történetet. Olvasta az apostolok cselekedetei 8. részéből, ugye a szeresen komornik megtérésének a történetét, otthon egyedül a parókián, a maga csendességében. És ugye van abban egy ilyen mondat, hogy így szólt a lélek Fülöphöz, menj déltájban, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra. Ez a délre vezető út. Jeruzsálem, Gáza, ugye délfele. És azt mondta Takaró Károly, hogy olyan erősen szólt ez az ige hozzá, és olyan erős belső készítést érzett, hogy ez az ige vers, ez, hogy ki tündöklött a többiből. Hogy ezt most neki Isten mondja, hogy menjen, üljön be az autóba, délfele járt, hogy menjen, és induljon egy Gázol délfele. Beült az autóba, és elindult délfele, észrevette, hogy az út mellett a határban van egy lerobbant autó, gazdája hiszen szerelgeti ott a motorházat, nézegeti, megállt mellette, ugyanúgy, ahogy Fülöp a etióp kincstárnoknak a kocsija mellett. Kiderült, hogy ez az illető nagyon messziről ő hozzá nem fog. Tele lelki kérdése. Ezek apró csodáknak tűnnek, de ezt így kell mondani, hogy ez Isten vezetése. Nem minden gyermeke hallja meg Istennek az ilyen személyes vezetéseket. És hadd tegyem hozzá, hogy ezek ritkák. Tehát nehogy úgy gondoljátok, hogy Isten akkor úton útfélen és minden nap ilyesmit mond nektek, hogy menj balra az ilyen utca, ilyen számú háza. Isten beszél az igény keresztül velük. Isten vezetésén élni, egy kiváltsága Isten gyermekeinek. De nagyon engedelmes élettel, odaszánt élet és hihetetlenül kifinomult lelki hallás, hogy ezeket, mint az Isten gyermekei is meghallják, és jól értsék meg. Lépjünk tovább a tanításban. De kétféle ember van, aki vagy már Isten gyermeke, a másik pedig, akit még keres Isten, aki még nincs újjászület. Azokhoz, akik még nem az Úr gyermekei, akiknek az élete még nem ment át a megtérésen. Ővelük is beszél Isten, de ővelük nem az egyéni problémákról, ővelük az ige, kivétel nélkül mindig a bűneikről és a megtérésről szól. Arról akar velük beszélni. Isten velük arról beszél, hogy tégy meg gyermekem én hozzá. Lásd meg bűneidet, bánd meg azokat, és térj én hozzám. Így lesz az, hogy a kereső embert is, aki esetleg azt gondolja, hogy ő már hívő, Hiszen ott van évtizedek óta a templomba, pedig még nincs is új átületet élet, csak vallásos ember, meg tudja érinteni Isten igényét. Így van az, hogy eltalál bennünket az ige. Sokszor akkor is, ha még nem vagyunk az Úr gyermekei. Mert leleplez. Mert rámutat a bűneinkre. Mert úgy szíven talál, hogy úgy támoljunk ki a templomból. És még nem vagyunk Isten gyermekei. Az ige velünk mindig életünk fonátságairól, bűneiről beszél. De Isten szeretete bennünket mindig úgy meghat, és azt érezzük, hogy von oda magához. Akkor ez azért van, mert Isten várja, hogy hazatérjél, mint fékozva, eléted életedet, mint elveszett bűnösét, és befogadjon, és gyermekelé. Istennek a hazatért gyermekeiről más mond a Biblia. Akik már otthon van, az atyai házba hazatértek. Átmentek a megtérés csodáját. Ővelük is beszél Isten, de ővelük már egészen más dolgokról. Más témák fogják őket megérinteni. A hazatért cékozó is annyi mindent csinálat még otthon, amit rosszul csinál. De már otthon van az atyai házban. Az atya őt az atyai házban való életre tanítgatja. Ez a sorozat, amiről most, ugye, most már 30. vasárnapja, hogy gyakorlati keresztény életről beszélünk, ez is főleg a hívő embereknek szól. Így kezdtem a sorozatot, biztos emlékeztek testvérek, hogy elmondtam, hogy minden gyülekezetnek általában 10-15%-a újjászületett hívő ember. A többi nem. Ott vannak a templomainkban. És minden gyülekezetnek szerte a világon ilyen arány. Az újjászületett hívő, és ami kereső, vagy éppen vallásos arány. Mondtam, hogy erre indított Isten, hogy most a hívőket tanít. Rengeteg képzetlen hívő van a gyülekezetünkben. Átadták magukat Krisztusnak, és gőzük sincs sok dologról, ami a gyakorlati keresztény életet érinteni. Ezért van a mai sorozat is, ezért van a mai téma is, az Isten vezetésének a témája. Nagy kísértés ennek egyébként a sorozatnak, a sátán részéről felétek, hogy elaltassa azokat is, akik még nem az Úr gyermekei. És megveregesse a válladat, és azt mondja, hogy te már hívő vagy. Lehet, hogy Isten pedig téged várna haza. Hogy vigyázzatok, hogyan hallgattál. Ezért mondja a Jeremiásnál az ige, hogy nem olyan-e az én igény, mint a tűz. Vagy mint a szikra az úzófőre. Így ér el bennünket Isten igény, mint a tűz. Megemészti az összes szallangot bennünk. És eltalál, mint a sziklazúzó törő. Ha meghalljuk Isten szavát, ha megértjük a prédikációból, vagy az otthoni igeolvasásból, hogy mit akar velünk Isten, ahhoz kell igazítani az életünk. Erről szól az Isten vezetése. Ő beszél, hogy megértem, és azt mondom, igen, Uram, akkor ezt innentől így csinálok. Isten igéje rengeteg dologról beszél. Ha valaki ismeri a Szentírást, csodálkozni fog, hogy még arról is van ige, hogy ne végezzen az ember magán tetovál. Manapság olyan divatos minden szélét az ember testén hordani. Az ókori világban ez egy babonaság volt, a halottak miatt tetováltatták magukat az emberek. És Isten nem szereti sem a halott kultus, sem a babonaságot, sem azt, hogy az embernek a testét, amely a Szentlélek templomává lesz a megtéréskor, mindenféle pogány szokásra adjuk oda. De a hétköznapi élet rengeteg csodájáról is beszél Isten igény. A kölcsönadástól kezdve a kölcsönkérésig, a kedves vállalásig, még arról is, hogy ne kacsingassatok egymásra, mert a kacsintás fájdalmat okoz. Példabeszélek 10-10, sorolhatnám 1000 számra. Minden igéről, témáról beszél a Biblia. Minden témáról. Rengeteg kérdésed van. Isten igéjében találsz arra választ. És itt van a vezetésnél a következő tanításunk, hogy amiről van konkrét tanítás a Szentírásban, hogy ne lopj, ne paráználkodj például. Akkor nyilván nem kell ebben a témában Istent ostromolnom, hogy Uram, szabad-e ezt megcsinálni? amilyen témában Isten törvénye rendelkezik, ott nem fog neked külön vezetést adni, mert ott van a tanítás, ahhoz szabd a te életedet. Viszont az egyéni helyzetekre, egyéni problémákra, imádságos lélekkel kérhetünk választ, és ottra mondhatod kérdéseiddel az eget. Mindenképpen hittel kell és nyitott kézzel. Soha ne úgy várjátok az Isten válaszát, hogy bizonyos dolgokra be van zárva a szíved. Ha azt mondja Isten, akkor nem, mert az nem tetszik, az a válasz. Vannak, akik így olvassák az igét, addig olvassák, amíg azt nem találják, ami hogy nekik tetszik. Klasszikus példa, sok-sok ifjúsági csoportban volt már ilyen házasodni vágyó fiatal, férfiú, addig olvassa a Szentírást, amíg oda nem ért az evangéliumokban, hogy neki magadhoz venni a feleségedet, Máriát. Hopp, nősülhetek, mert odaértem az igét. Isten vezetésén élni nem azt jelenti, hogy megkeresni a szívünknek tetsző igéket, és azt belemagyarázni a saját életvitelünkbe. Hanem azt jelenti, hogy megérteni, mit akar velünk Isten, és akkor is engedelmeskedni annak, ha netán a lelkünknek nem az az út tetszene. A hívő élet nagyon sok lemondással jár. Isten nagyon sokszor olyan ösvényen vezet, amely nem nagyon tetszene nekünk. Egyszer volt egy hívő ember, aki azt az igét kapta a János 13.7-es versen, ez talán a 9-es vers, de János 13-ban van, kikereshetitek. Amit én teszek, te azt most nem érted, de később megérted. Aztán következett sok-sok baj, tragédia, veszteség, gyász az életében. Isten bejelentette, amit én teszek, te azt most nem érted, de később megérted. Nem olyan régen beszéltem fiatal hívő asszonnyal, aki azt mondja, hogy kapta a 11. Zsoltárból az igét, hogy már feszítik hátad mögött az íjat. Másnap bement a munkahelyére, és kezébe nyomták a felmondását, hogy ki vagy rúgva. Isten készítette az ő lelkét. Isten beszél az övéivel. Sokszor olyan ösvényen vezet, amely nem nagyon tetszik nekünk. Tudunk-e akkor is engedelmeskedni? Aztán oda kell figyelnünk, hogy ne engedjük, hogy a vezetésben befolyásoljanak az érzelmeink, meg a körülményeink. Van, aki az érzelmeit veszi vezetésre. Van, aki a körülményeket. Isten nem a körülmények által vezet, hanem az igéjén keresztül. Nagyon fontos tanítás. Zsoltárok 119-ből olvastam ezt az igét, hogy lábam előtt mécses a te igét, ösvényen világossága. Volt erről az igéről már többször szó, sok-sok sorozatban előjön ez az ige. A Károli fordítás azt mondja, hogy a te igét lábaimnak szövét neke. Elmondtam már sokszor, hogy a szövétnek is kóznára akasztott lámpa volt, és a keskeny szerpentine szakadékos hegyi utakon használták, mindig csak a következő lépést világította meg. Ilyen az ige. Nem reflektor, Isten nem mondja meg 50 lépéssel előre, hogy mi lesz, mit csinálj, hogyan lesz. Neked mindig csak a következőt mondja. Mi már szeretnénk a 15-et tudni, de ő csak a következőt mondja. És az azután is akkor kapod meg, ha ennek engedelmeskedtél. Ez is egy fontos alapelv a vezetésnek. A következő vezetés akkor jön, ha az előbbinek engedelmeskedtél. Életed fontos elágazásainál, döntéseinél nagyon fontos, hogy keresd Isten vezetését. Imádkozz azon, hogy világosságot nyerj, mit kell cselekedned. Nagyon sokszor Isten az ő békességén keresztül vezet. Ha valamiben békességünk van, az Istentől van. De ha a lelkünkben békétlenség, nyugtalanság van, akkor ezt is vehetjük egy nemnek, arra Isten lezárja a mi utunkat. Különös történetet olvastam a 2. Sámuel 5-ből Dávid harcai a filiszteusokkal. Ez a történet is a vezetés tekintetében nagy tanítást hordott. Jönnek a filiszteusok, elfoglalják a Refáim völgyet, megtámadják Izraelt. Dávid kérdezi, urat, kezembe adod őket, megtámadja őket, menjek-e, hogy menjek, menj velük szembe, kezedbe adom őket. Győz Dávid. Nem sokkal később ismét jönnek a filiszteusok, ugyanaz a helyzet, ugyanonnan jönnek, ugyanúgy a Refáim völgyet ellepik. Gondolhatná Dávid, és nagyon sok hívő ember így gondolkozik, hogy ebben a helyzetben voltam, akkor ez volt Istennek az irányadó tanítása. Akkor most meg se kérdezem, mert megint ugyanazt kell csinálnom, ezt már ismerem. És ebben különbözik a vezetés alatt álló hívő ember a többi hívőtől, hogy ő függésben van Istennek. Dávid megint megkérdezi az urat, hogy uram, mi legyen? Nevezd mindig annak, hogyha ezt helyzetben már tudod, mit kell cselekedni, akkor a következőben megint ugyanaz. És Isten azt mondja neki, hogy most ne szembe vonulj ellenük, hanem menj hátulról a szederfák felől, és a szederfák teteje felől lépéseket hallasz, akkor számadj, mert előtted megy az Úr. És Dávid úgy cselekszik. Olyan jó látni ezt az alázatos hívő embert, aki Isten vezetésén él. Aki azt nézi, hogy mi Isten akarata. Nem rohan előre, ugye ha az ember követ valakit, akkor nem mehet az előtt, akit követ. Az úgy bolondság lenne. Ha te Jézust követed, akkor nem előzheted meg. Akkor nem lesz nála okosabb, hogy én már tudom, mit kell csinálni. Ha te életed függésben van-e Jézustól. Követed-e azt, aki az életét odaadta érted, és vezet téged az örökké valóságig. Aztán megkérdezzek benneteket, hogy hallod-e az Isten hozzád szóló beszédét? Hallod-e? Ez sem mindenki hallja. Nem vagyok benne biztos, hogy aki a templomainkban van, az mind hallja is. El szokott-e találni az igen? Érzed-e, hogy leleplek, megsebez, néha felemel, bekötöz, rámutat dolgokra. Hallod-e, hogy az Isten igéje beszél vele? Aztán tovább megyek, mert itt nem tudod megállni. Hallgass-e a szavára. Engedd-e annak a szónak, amely eltalál. Fiatal lelkészként egy gyülekezetbe, amikor kikerültem, és a 10 parancsolatról volt az ige, utólag tudtam meg, hiszen annyira új volt még számomra is a gyülekezet számára én is, hogy nem ismertem az embereket, csak pár presbiternek a nevét, akik az előző héten ugye megismertették magukat én velem. Beszélt egy fiatal asszony is a szentről. Észesen vettem, hogy most az előző vasárnaphoz képest milyen változás van, hogy ki nem volt a múltkor, ki van most, mert frissen voltam azon a szolgálati helyen. És az az ige, amely őt eltalálta, az a házassági tisztaságról való téma volt. Az együttélések, a parázasságok témája. Aztán jött valaki a következő héten, és mondta, tiszteletes úr, az a fiatalasszony kiderült, hogy együtt élt valakivel házasságon kívül. Megsértődött magára, mert kitettett prédikálni. Mondtam, hogy én soha nem prédikálok senkit. Isten igéje élő, ható személy. Az ige eltalál valakit, akkor ez nem az a reakció, hogy akkor megsértődök a lelkésre. Hát mit tudja a lelkész, hogy mi van a dotülők életében? Isten viszont tudja. Az ige nem az enyém, hanem azért, aki küldött. És minden ige hirdető koldus, csak kapja, amit mond, felülről az Istentől. Ismered-e az Isten vezetését? Hallod-e az ő hangját? Engedte annak a hangnak? Hozzáigazítod-e az életedet? Vagy inkább megkeményíted a szívedet? Megsértődsz esetleg az ige hirdetőre? Kifogásokat keresel, hogy miért nem engedelmeskedel annak az igének? Mert nem tettük, meg mert kiprédikáltak, meg mondhatnám még az emberi butaságnak a sok-sok kifogásait. Isten vezetni akar az örök életre. Engedetlen gyermekeként királtjuk a kezünket, és elszaladunk a másik irányba. Hadd mondjam el zárásként, hogy amikor az ige jön, olyan természetesen jön és életesen jön. Reformátorok kérdezték, hogy prédikáció verbi dei est verbum dei. Isten igének a prédikálása Isten igéje. Ez a reformátori tanítás, ez átitt a mi református népünk. Ez így van. Ha hirdetik az Isten igéjét, az az ige magyarázat is Isten igéje. El tud találni a prédikáció. Sokszor az magyarázza meg a nehezen értett igét. Beszél az Isten a prédikáción keresztül, és beszél az Isten a Biblia olvasáson keresztül. De nem rábökős módszerre. Ezért jók a bibliaolvasó kalauzok, kizárnak minden félreértést, a soron következő igén keresztül Isten hatalma és bölcsessége ugyanúgy tud veled beszélni, az aktuális dolgaitól, életedről, mint hogyha te össze-vissza lapoznál. Klasszikus példa történet, amikor valaki helytelenül ilyen rábökős módszerrel kereste az Isten vezetését. Becsukom a szemem, kinyitom a Bibliát, rábökök valahol, ha megnézem, akkor nekem is felhasznál. Klasszikus történet, rábökök az ígére, és azt talált azt a mondatot, és ekkor ment Júdás, és felakasztotta magát. Húha, akkor biztos ezt nem mondta Isten. Megint becsukta a szemét, ellapozta a Bibliát, rábökött valamire. Mi volt ott az ige? Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Ugye értjük, hogy nem így beszél Isten. Senki ne rábökös módszerrel, meg Biblia felcsapós módszerrel akarja Isten vezetését tudakolni. Istennek hatalma van a rendszeresen olvasott igén keresztül, a sorba olvasott igén keresztül is téged vezetni. Csak hallgass a szavára, amely olyan, mint a tűz, mint a sziklazúzó pörög, amely élő, ható és személyes. Beszél veled Isten, szelelj arra neki engedelmes élettel. Amen. Ének szóval szeleljünk az ige hirdetésére. A 276-os éneknek a második versét énekeljük, testvérek. 276-os ének második versét énekeljük. Így kezdődik a 276-os ének második verse, ha a nehéz időkben elcsügged a szívem. Hogy te beszélsz a fieiddel. Beszélsz a bűnös emberhez is. Mondod szavadat, igédet. Mondod leleplező, tiszta szavadat, hogy életünk a sötétből a világosságra kimenjen, hogy tékozóként hazatérjünk. És ha valaki hazatért hozzád, tanítod az atyai ház drága életrendjére. Köszönjük, Urunk, hogy a Bibliát adod a kezünkbe, hogy ismerjük, olvassuk, szeressük, belőle a te hangodat meghalljuk, és annak engedjük. És bocsáss meg nekünk, amikor éljük a mi hívő életünket önfejűen, önmagunkat becsapva, és arra arra hivatkozva, hogy a te szavadat halljuk, pedig a magunk szíve hangját és a magunk önző kívánságait szoktuk követni. Bocsáss meg nekünk, amikor nem vezetésed alatt élünk. Bocsáss meg nekünk, amikor halljuk ugyan szavadat, de nem engedünk nekik. Könyörülj kemény szívünkön, életünkön. Urunk, ments meg minket a gonosz utakról. Ments meg minket a kárhozat ösvényéről. Találd meg azokat itt ajkán is, akiket még keresel. És vezess mindannyiunkat az örökké valóság útján. A keskeny úton, amely az életeli. Adj nekünk halló füleket, nyitott szívet és igazi hitet, amelyel meghalljuk szavadat, amelyel megértjük és jól értjük, amelynek akkor is engedünk, amikor szívünk más fele menne, ha tanuljuk meg halálba adni saját önzésünket, saját vágyainkat, akaratunkat, és ha tanuljunk meg engedelmességet, engedelmességedben boldogságot találni. Rád bízzuk szeretteinket, és rád bízzuk betegjeinket. Rád bízzuk a szenvedőket, műtéteseket, betegjeinket, Urunk. Rád bízzuk gyülekezetünk nyugdíjas lelki pásztorát. Gyógyíts meg őt, betegjeinket, szenvedőket, nyomorultakat. Köszönjük, Urunk, hogy mindent te reád bíztatunk, hogy életünk ideje, dolgai kezedben vannak. És hogy te életünkkel jót akarsz, mégpedig örök életnek gondolata, szíved gondolata, mivelünk. Áldott légy, Úrunk Istenünk. Amen. A csendes percbe mindenki a maga imádságát tárja az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk testvérek a 276-os éneknek a 3., 4., 5. verse, 276-os éneknek a 3., 4., 5. verseit énekeljük. Így kezdődik a 276-os ének 3. verse, a földön, ha elvesztem, szerelmem pártnak.